Nyok egy fényképalbumot lapozgattak. Négyen ültek a játékasztalnál, a kapitány, a gimnázium igazgatója, a detektív felügyelő és Martin, a biztosító, aki a szomszédjukban lakott, csak átkopogtak neki, ha meghívták. Milyen ismerős ez a fej, mondta a detektív felügyelő felesége, egy tömzsi kis nő, s az egyik fényképre mutatott, vagy 20 alak látszott rajta, kiránduláson. A kapitány felesége bort töltött, az album fölé hajolt, úgy nézte a képet, fordítva. Azt hiszem, az egyik tanár a gimnáziumból, mondta. Remélem, nem Guillaume vetette oda az igazgató. Nagy barna bajusza van. Akkor ő az. Az igazgató kefemódra nyírt haja ellenére sem hatott merevnek itt a kapitányéknál. Ivott egy kortyot, kijátszott, úgy mondta. Újabban sokat töprengek rajta, nem háborodott-e meg a szerencsétlen. Néhány nappal ezelőtt rárontott az egyik diákra, s minden különösebb oké nélkül alaposan elverte. Tegnap pedig, óra alatt, noha soha nem dohányzott, a legnagyobb nyugalommal rágyújtott. Délután járt nálam a felesége, ő is aggódik miatta, annyira, hogy néhány heti szabadságra küldtem ezt a boldogtalan Guillaumeot, hadd pihenje ki magát, utazzék el a Jurába, úgyis onnan való. A detektív felügyelőt, ezt az apró, sovány férfit, teljesen lekötötte a játék, mégis megkérdezte, mellékesen. Dol felé? Igen. Az imént forgattam az iratait. Valami Servans nevű apró faluból származik. Érdekes. Miért? Egy kis süteményt, Martin. Van egy detektívem, az is Servansi. Maga jön, kapitány úr. Éjféltájban a házas párok búcsút vettek egymástól, kint a ház előtt az utcán, s a kihalt városban egy ideig még hallani lehetett a távolodó lépteket. Finom, langyos tavaszi esőszitált. Reggel 9-re járt, mikor a felügyelő kiért a pályaudvarra. Itt volt az irodája, az épület bal szárnyában, nem messze a gyorsáru fölvételtől. Szokása szerint kezet fogott a két detektívvel. Amikor Gonnetra került a sor, halványan eszébe jutott valami, homlokát ráncolta, fölbukkant benne a név, Guillaume. Nézze csak, majdnem elfelejtettem, mondta. Tudja, hogy egy földie él La Rochelle-ban. Servansból. Német tanár a gimnáziumban. Guillaume-nak hívják. Jean-Pierre Guillaume. Különben állítólag megzavarodott. Jean-Pierre Guillaume ismételte Gonnet, s most ő ráncolta homlokát. Fejét csóválta, s kereken kijelentette. Lehetetlen. Miért volna lehetetlen? Mert Guillaume Indokínában van. Biztos. Gyerekkori pajtásom. Tegeződünk. Majdnem a sógorom lett. Kis híja, hogy el nem vette a húgomat. A fölügyelő morgott valamit, olyasfélét, hogy ő aztán igazán nem tehet róla, és bement a szobájába. Valamivel később, mikor néhány iratot vitt be hozzá aláíratni, Gonnet megkérdezte. Biztos benne a fölügyelő úr, hogy az igazgató Servansté említette. Biztos, biztos. De ha akarja, telefonáljon neki. Éjszaka csupán 2 órát esett, s reggelre kiderült. Napok óta így ment. Az ég eszményien tiszta volt. A piacon özönével kínálták a friss párgát, s a piros és fehér ribiszke mellett föltűnt egy-egy kosárka eper is. Héléne már jó korán, 7-kor kijött, hetenként 2-szer járt a piacra, bevásárolni. Mire hazaért, Antoine éppen befejezte a reggeliét. Mama nincs idelent. Most ment föl. És papa? Azt hiszem, ágyban marad. Fáradt. Antoine megtörülte a száját, fejébe csapta a sapkáját, fogta a könyveit. Héléne úcska új szágot terített a konyhaasztalra és kirakta a zöldséget. Pár perc múlva anyja is lejött. Szórakozottnak látszott. Vigyél föl egy pohár meleg tejet az édesapádnak, mondta egyszerűen. PG nem volt beteg. Rosszul aludt, de csupán azért, mert nagyon sokat vacsorázott. Hétkor fölébredt, a napsugár, mely minden reggel a párnájára vetődött, most is ott remegett az orra közelében, imbolyogva, mert szeliden táncoltatta a függöny. Körülnézett, s elhatározta, hogy újra elalszik. Később benyitott hozzá a felesége. A tanár látta őt, félig hunyt pilláin át, amint feléje fordul és jó indulattal rátekint. Alszol? Úgy tett, mintha most riadna föl. Beteg vagy? Nem tudom. Úgy érzem, jobb volna, ha pihennék egyet. Így legalább békén hagyják. Azon fölül meg már nem volt bátorsága hozzá, hogy ma is céltalanul rója az utcákat, s a Café de la Paix-be sem mert volna bemenni, félt, hogy találkozik Madovel meg a barátjával. Ne hívassam el az orvost. Nem kell. Szomjas vagyok. Végre egyedül maradt, a mennyezetet nézte, s erről eszébe jutott szokásos évináthája, ha beköszöntött a hideg, rendszerint meghűlt október végén, november elején. Valósággal letablózta a fáradtság. Lába mintha megbénult volna a langyos takaró alatt. Hallotta, amint a kapu nyílik és csukódik, Antoine ment az iskolába. Aztán, valamivel később, Héléne léptei koppantak a lépcsőn. A lány egy pohár tejet hozott, s egy lehelet nyit a reggeli hűsből. Arca kipirult, és mintha harmad csillogna a hajában. Mi a baj? Kérdezte. Semmi. Felült, a párnának támaszkodva, rámosolygott Hélénere és korcsolni kezdte a meleg tejet. Ha torokfájósán feküdt, két csöpp jódot is kevertek belé. Anyád mit mond? Nem mond semmit. Szomorú. Héléne nyitva hagyta maga mögött az ajtót, és elég messze állt az ágytól. PG egy röpke percre sem vette le róla a tekintetét, s a lány úgy hatott, mintha ez a fürkésző pillantás veszélyezné, akaratlanul is szorongást keltene benne. Elégedett vagy? Mivel? A férfi nem merte tovább firtatni a dolgot. Kimagyarázkodni sem tudott volna. Hallgatott, apránként kortyolta a tejet, s közben kitartóan nézte a lánya pucérkarját. Fölvillant benne a gondolat. Ha mindent elmondanék neki, akár egy jó pajtásnak. De ez is csak ködös, megvalósíthatatlan ötlet maradt. Szívesen beszélt volna vele a levelezői is, melyeket a pincében szokott találni a szénkupacon. Héléne feszengett. Megszimatolta a kísértő veszedelmet. Majd visszajövök az edényért, mondta sietve. Nincs szükséged valamire. Ne nyissam ki az ablakot. De... Friss levegő dőlt a szobába. PG az éjjeli szekrényre tette a kihűlt poharat s a takaró alá bújt. Héléne lefutott a lépcsőn, s az ebédlőből halk szavak zsongása szűrődött föl. PG elfelejtett könyvet kérni. Igaz, nem kívánt olvasni, de gondolkodni még kevésbé kívánt. Azt a széles napsugarat bámulta, mely mintegy kettészelte a helyiséget, s melyben millió és millió parányi porszem nyüzsgött, mint megannyi kis csillag, belehajítva a végtelenbe. A hálófanyar kipárolgás szaga a nyitott ablak ellenére sem oszlott el, s PG, aki megizzadt az éjszaka, nyírkosnak, tapadósnak érezte magát a pizsamájában, főként mióta Héléne fönt járt s magával hozta a mosdás és az üde reggel illatát. Óvatosan kilépett az ágyból, megkereste papucsát, s a tükörhöz ment. Fakó, sárga arc nézett vissza rá. Igazán nem nyújtott szép látványt így mosdatlanul, fonnyad bajuszával, kócos hajával. Soha nem gondolt ilyesmire, de most kellemetlenül érintette, eszébe jutott Mado csipkés párnája, rózsaszínű fürdőszobája, a finom fürdősók és illatszeres üvegek párájával, s a melle, a tulajdon melle, mely akkoriban még sima volt, ápolt és szőrtelen, s barnán árnyékolt. Olyan a bőröd, mint egy spanyolé, mondta Mado, pedig soha nem járt Spanyolországban. Áttetsző, látni alatta az izmok játékát. Megfésülködött, s megkente kölni vízzel a haját. A felesége kölnyével. Odalent csöngő harsant, a teljes jött, az előcsarnokban lomha léptek csosszantak, ajtó kattant, aztán Héléne hangja csendült, amint a tyúkjait hívta. Pipipip.